Popkulcsajok, stb. Anglománia és popkultúra két hetente.
Sziasztok! Ez itt a Popkulcsajok, stb. 192. adása. Én Leptünde vagyok.
Én pedig Kudács Kubrigi. Sziasztok!
Mai alkalommal pedig gasztronómiai utazást fogunk tenni, ugyanis rájöttünk, hogy igazából bár érintettük már a témát, de valójában az angol konyháról, az angol tradicionális ételekről, meg egyáltalán az angolok viszonyáról a kajával, erről még nem beszéltünk. Mert mint mondom, már érintettük, mert hogy amikor a karácsonyi adásban egyszer az angol karácsonnyal kapcsolatban beszéltünk ugye a tradicionális angol ételekről, amiket karácsony környékén szoktak enni, de úgy általában a jó kajákról, vagy a rosszakról, meg a hozzájuk fűződő élményeinkről még így nem beszélgettünk meg arról, hogy mondjuk mit tudunk mi az angol konyháról. Azon gondolkoztam, hogy annak idején tényleg, amikor még gyerek voltam, meg kisebb voltam, meg amíg ki nem jutottam ugye Angliába, addig számomra rengeteg dolog, amit ugye olvastam a könyvekben, az ilyen teljesen elképzelhetetlen dolog volt. Például ugye erről már többször is volt szó, hogy a Yorkshire puding, az Agatha Christie regényekben, meg egyáltalán így a tradicionálisabb angol regényekben, az egy ilyen nagy titok volt számomra, és sose felejtem el, hogy az első vasárnapi ebédet, amit a családnál töltöttem, ahol óperkedtem, és hagyományos vasárnapi estebéd volt, hát ugye sült, krumpli, zöldségek és Yorkshire puding, és utána rögtön fölhívtam a húgomat, és elmeséltem neki, aki szintén az Agatha Christie könyvekből ismerkedett ezzel, és elmeséltem neki, hogy hát ez igazából nem más, mint palacsinta, csak a sütőben megsütve is kicsi, ilyen hagyományos tepsiben, ilyen tarkedli alakban végül is. De a tarkedli az jobban elmeséli, hogy milyen alakú volt az a tepsi. És tudom, hogy az első karácsonyra vittem is haza tepsit, tehát ez volt az egyik ilyen karácsonyi ajándékhoz, hogy hazavittem a tepsit, és kipróbáltuk a Yorkshire pudingot, de nem volt olyan nagy élmény, hogy valahogy nem sikerült annyira, a családnak nem jött be. Úgyhogy szerintem azóta se használta senki azt a tepsit, de még biztos ott van anyunak a szekrényének az aljában.
Igen, hát szerintem ez a Yorkshire puding egyébként még a tökéletesen sikerül, akkor is mindig csalódást keltő legalábbis számunkra, mert hát valóban olyan egzotikusnak, meg elképzelhetetlennek tűnik, és amikor meg ott van a tányéron a maga valóságában, akkor szegény Yorkshire pudding nem tud felérni ezekhez az elvárásokhoz, meg elképzelésekhez, amiket tápláltunk iránta korábban.
Igen, a másik meg az, hogy ugye legalábbis annak idején tanultunk ugye angolul, olvastuk ezeket a regényeket, de nem volt elmagyarázva a szem. Nekünk a puding, az pedig a puding volt, ugye, amit az acskóba lehetett kapni, tejjel megfőzted, megdermedt, és akkor édes volt. Úgyhogy egyáltalán ez a koncepció, hogy van sós puding is, és az angoloknál igazából a puding az lehet, mint a Yorkshire puding, vagy a black puding, ami igazából ilyen hurka, az is ugyanúgy pudingnak hívják. Meg hát ugye a puding az igazából a desszert, vagy hát ugye a pudingnak mondják azt, ami a kaja után jön, édesség. Mit eszünk pudingnak? És akkor lehet, hogy a Victoria kéket. Ami szintén csalódás volt, mert kiderült, hogy az csak egy leegyszerűsített piskóta sütés. Az például rengeteget sütöttem. És ráadásul nekem nem is lehetett annak idején különösebben kicicomázni, mert tejallergiások voltak a gyerekek, tehát nem rakattam bele krémet, úgyhogy csak lekvár volt a kettő között. Ennyi.
Lehet, ugye a hagyományos Victoria Sponge az ennyi is, az nincsen így kifenszízve különösebben.
Igen, igen, de hát tudjuk, hogy anélkül meg hogy néz ki. Csak egy kis porcukor, meg lekvár. Mondjuk nagyon finom, de erről is az ember azt hitte, hogy valami hú, még mindenről úgy gondoltam, én legalábbis, amikor oda kimentem, hogy marha előkelő lehet, ha ilyen a teánál eszik, ugye, mint az uborkás szendvics. Ugyanúgy ez a Victoria Sponge is az valami hatalmas dolog, vagy a Yorkshire puding és a hasonlók. Meg az, hogy mostanában sokkal könnyebb az embereknek tényleg meggooglizzák és megtalálják. De a 90-es évek végén, még az internet előtt, illetve az internet korai szakaszában, amikor még nem nagyon voltak fényképek az interneten, vagy egyáltalán nem az volt, hogy minden fönt van az interneten, akkor az ilyesmik azok mind nagy meglepetésként érték az embert.
Hát igen. Nekem egyébként így a Yorkshire puddinghoz hasonló, exotikusnak tűnő, de közben nem is annyira exotikus dolog, ez nem olyasmi, amit ettem már személyesen, mert nem olyasmi, amit így, ami nekem nagyon az ízlésemmel egybevág, de sokszor előjön mondjuk Agatha Christie meg hasonló regényekben ez a steak and kidney pie, ami ugye szó szerint lefordítva steakes és vesés pite, vagy húsos vesés pite, amit szerintem úgy képzelünk el, vagy legalábbis én úgy képzeltem el, hogy tényleg egy pite, tehát mint mondjuk valami tésztába töltött, darált húsos cucmó. Persze ott a vesével kilóg a lóláb, vagy lóvese, vagy egyéb testrészek, de mindegy, a fölött így könnyű átsiklani, és közben meg ez ugye nem is annyira pite, hanem egy persze ilyen tészta réteg van a tetején, de ugye ez inkább egy ilyen, hát ragú vagy pörkölt-szerű dolog, ami egy ilyen tészta réteg alatt van megsütve, de nem is, az alja az nem tésztás, hogyha jól tudom, csak a teteje az.
Igen, 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 az ilyen leveles tészta.
Igen.
Igen, mert azt tényleg ilyen ragút rengeteget csináltak, mert ez ilyen egyszerű volt, ugye megcsinált az ember a ragút, rárakta a tésztát, aztán kész, és megsütötte. És akkor ez ilyen egyedényben elkészült.
És ugye ez is egy csomószor feljön regényekben, legalábbis ugye régebbiekben, mert ez is inkább ilyen, hát szerintem most már kicsit régi módinak tűnő étel, és alapvetően nem lenne túlságosan blikfangos, de mégis nehéz lefordítani, vagy nehéz volt lefordítani, meg elképzelni, amíg nem volt az internet, és nem lehetett ennyire könnyen rákeresni, ahogy te is mondtad, mert bár semmilyen része nem ismeretlen számunkra, mégis ez a koncepció, ahogy össze van rakva, az egy kicsit idegen, és egyébként szerintem ez a vicces a brit konyhában, hogy valahol ugyanarra a koncepcióra dolgozik, mint a magyar, tehát, hogy hány étel a húskrumpli variációja, vagy hús meg egy kis valami, például egy kis leveles tészta, tehát, hogy alapvetően különösebben nem lenne idegen a legtöbb dolog, ami ilyen ikonikus brit étel, és némelyiket mégis mennyire nehéz, vagy korábban ugye, nehéz volt így elképzelhetővé, vagy érthetővé tenni.
Igen, ráadásul ugye ennek a másik változata van a pásztor pite, amin tényleg krumplit is raknak így a ragura, krumplipürét, és akkor úgy sütik meg a sütőbe, úgy készülni, hogy szintén ragú, csak nem a leveles tészta van a tetejére, hanem krumplipüré, és be a sütőbe, és akkor egy kicsit oda pörkölődik a teteje. Ez is pont olyan. Meg a másik az, hogy ugye olyan egzotikusnak tűntek a nevek miatt. Mert minden, ami ilyen angol, az névben sokkal jobban hangzik. Amikor meg eljöttem Angliából, az egyik család, akiknél vigyáztam a gyerekekre, ajándékba adott egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy a hagyományos angol konyha, és valaki viccelődött is, hogy ez biztos egy rövid könyv. És tényleg, ilyen kis kicsi, ilyen 50 oldalas, mert szépen illusztrált meg mindent, de valóban nem egy terjedelmes kötet. És akkor ebben benne van ez a pásztorpite, a Yorkshire puding és a hasonlók, tehát amiket így asszociálunk velem, meg a hogyan csináljuk meg a sültet, de ugye ehhez képest azért sokat-sokat fejlődött az angol konyha, mert egészen nyitottá váltak az újításokra. És ugye manapság nem csak az interneten előtte, már ugye a tévéműsorok miatt is rengeteg ugye angol szakáccsal is meg lehetett már ismerkedni, akik így elhozták nekünk az angol ízeket, illetve azt, hogy ők már eleve egy csomó mindent beemeltek más kultúráknak a konyhájából is, és ugye azokat mutogatták el nekünk. És ennek ellenére, hogy ugye elvileg ez a tradicionális angol konyha, meg hát, hogyha az ember ilyen középfokú nyelvvizsgára készült annak idején, akkor az egyik legrövidebb rész az angol konyháról szólt. Ugye arról olyan sokat nem lehet beszélni. Meglepett, amikor kimentem Angliába, hogy mennyi főzőműsor volt ott ugye a 90-es években vége fele a tévébe, és az egyik ilyen legrégebbi, ami délutánonként ment, az a Ready Steady Cook volt a BBC-n, és utána is néztem, hogy tényleg ez a 90-es években indult, és a 2000-es évek közepéig tartott, tehát azért jó hosszú ideig ment. Volt olyan év, mert hogy ez ilyen délutáni műsor volt, egy évad 108 epizódból állt, és ott például mindig az volt, hogy volt két csapat, teljesen hétköznapi emberek, és kaptak mindenféle ennivalókat, és ebből kellett összeállítaniuk valami kaját. És ilyen híresebb, akkoriban híresebb séfek voltak a műsorvezetők, meg akik segítettek nekik. Tehát ez volt igazából így a manapság menő konyhamester, meg ilyenek, konyhafőnök, vagy nem is tudom, mi van itthon Magyarországon, vagy masterchef, ezeknek mindig az elődje.
De szerintem egyébként ez a főzőműsorok, illetve tényleges gasztronómiai kultúra kapcsolata azért hasonló, mint a könyvvásárlás, meg az olvasás. Tehát azért ez két különböző hobbi. És nem biztos, hogy így arányban áll a kettő egymáshoz. Tehát itt is szerintem a főzőműsoroknak a nézése, illetve a tényleges főzés, az két teljesen különböző hobbi, úgyhogy valahol talán nem is lehet csodálkozni azon, hogy bár rengeteg olyan celeb szakács van, aki ugye a brit televíziózás termelt ki, és utána világszerte ismertek lettek. Az angol konyhára mégis hajlamosak vagyunk, úgy gondolni, mint valami nem túl izgalmas dolog. De azért közben szerintem ez sem teljesen így van, mert csomószor eszembe jut, ami azt hiszem 2 éve történt, hogy egy Erasmusos staff tréningen voltam, és az egyik résztvevő egy brit fickó volt, és minden étkezés közös volt, és egy ponton ugye mindenki a saját nemzeti ételeiről beszélt, és valaki megkérdezte ettől a brit fickótól, hogy neki mi a kedvenc brit kajája, és erről azt mondta, hogy ez indiai. Ezzel mindenki nevetett, de közben meg, mert persze egy röhelyes válasz, ugyanakkor meg valahol teljesen logikus válasz is, hogy ő az indiai ételekre, mint brit ételekre gondol. Persze ez tanúskodik arról is, hogy ez a forma mennyire kevéssé volt kulturálisan érzékeny. Ugyanakkor meg tényleg egy csomó olyan a volt birodalom különböző részeiről származó étel van, amire mondjuk mi nem britként gondolnánk, de közben pedig a brit gasztronómiai kultúra azt teljesen magába fogadta, és már mint brit ételre gondol, például ugye a kedzseri, ami egy ilyen rizses, halas étel, és ez nagyon sokáig teljesen alaprésze volt ezeknek a hagyományos, nagy svédasztalos angol reggeliknek, hát ugye itt nem a mindennapi emberek, hanem a Downton Abbey angol reggelikre kell itt gondolni, vagy a köri, meg tényleg a mindenféle ilyen dél-kelet-ázsiai dolgok, illetve ugye akár karibi ételek is, ami nekünk nem tűnne britnek, de valahol pedig tényleg bele integrálódott a brit gasztronómiába, és ezek révén is azért, mert nem csak a húskrumpli fétisről szólnak a dolgok.
Igen, nekem például abszolút az volt a szerencsém, hogy egy olyan családhoz kerültem, akik így a vendéglátásban utaztak, szakácsiskolát végzett annak idején az apa, úgyhogy nálunk mindig volt valami érdekes. A gyerekeknek nem, mert a gyerekek azok csak tényleg csak a hardudacskát meg a sült krumplit ették, babot, a paradicsomos babot, igen. Az angol reggeli, meg a paradicsomos tésztát a húsgombócokkal, tehát így ennyi volt körülbelül az ételek, amiket ők hajlandóak voltak megenni a gyerekek. Egyébként én azóta, hogy ő nekik mindig ezt kellett adni, néha sütöttem ugye a palacsintát, meg ugye a sütit, illetve azért a hétvégi sültből, meg zöldségekből és krumpliból azért ettek, de mivel mindegyikük olyannak nőtt fel, nagy ételszakértő lett, és mindenfélét szeretnek enni, azért úgy voltam én is annak idején, amikor a gyerekeim nem voltak hajlandók csak kétféle dolgot megenni, hogy nem baj, majd kinövít, mert láttam erre példát. De a szülőkkel nem egészen változatos kajákat ettünk, és valóban ott is az indiai benne volt, akkor volt ez a stir fry, ugye ez a, amit azt hittem, hogy valami angol kaja, de kiderült, hogy nem, hogy ezt is ugye Ázsiából jött át, az, hogy főleg szójaszószba a zöldségeket, meg egy kicsi húst ugye átpirítani, és hogy ezt rizsel, úgyhogy mindenféle ilyesmikkel szerencsésen sikerült megismerkedni a tradicionális kaják mellett is. És végül is ezek a celeb szakácsok is, akik bejöttek hozzánk, ők is mindenfélét mutogatnak. Az egyik ilyen első, aki nálunk is ugye, amikor azt hiszem, hogy Spektrum volt az első, ahol mutattak ilyen külföldi főzősókat is. Keith Floyd egy ilyen idősebb szakács volt, aki mindig ivott is mellé, tehát mindig ivott egy kis vörösbort, és mindig valahol külföldön, kinn a szabadban főzött. Franciaországban, a tengerparton, akkor Indiában, Ausztráliában, kígyók tekerektek körülötte, szóval mindig, és mindig volt nála egy üveg bor, amit úgy közben megiszogatott. Úgyhogy a Keith Floyd az ilyen érdekes egyéniség volt. Abszolút nem tradicionális. Szabadban főzött, tehát egy ilyen barbecue-szerűen bográcsozott, és fújt a szél, és itta a bort közben. Úgyhogy hozzá képest ugye a többiek azok szinte egyszerűbbek. Meg most már nem is lehet ezzel így reklámozni, hogy ennyit iszik az ember. Tehát volt, amikor lehetett is látni, hogy a végére már egy kicsit kapatos volt.
Egyébként hasonló, legalábbis ebből a szempontból, az egyik műsor, amit korábban néztem, és most újra belenéztem a felvétel előtt, ez a Supersizers Go, meg Supersizers Eat, amit Superkins, akit a Süti Mesterből lehet ismerni, illetve Giles Corran étteremkritikus csináltak, ami egy kicsit ilyen, ez a mostanában nagyon menő ilyen living history műsor volt, amit nem is tudom, hogy lehetne jól fordítani, talán megélt történelem. Majd erre mondok mi más példákat is. Ugye ez a műsor mindig arról szólt, hogy egy hétig egy történelmi kor megszokott ételeit ették. Hát ez gyakran azzal is járt, hogyha ugye, kicsit jobban visszamentek a történelembe, és már a reggelihez sört kellett inni, vagy több alkohol kellett fogyasztani a megszokottnál, hogy szerencsétlen szút főleg jól fejbe vágták ezek a dolgok, és már ebéd előtt jobb kedvű volt, mint általában szokott lenni. És a legutolsó rész, amit néztem, ez a Supersizers Go Edwardian, ami ugye 1910-es évekig, vagy évek körül zajlik, vagyis ugye itt a 20. század első évtizedének ételeit eszik, és ugye itt nagyon gyakoriak voltak, legalábbis ugye a jómódúak körében a sokfogásos vacsorák, amelyeknél mindegyik fogás mellé másféle italt szolgáltak fel. Itt a sok fogás alatt akár 8-10 fogás is érteni kell az előételektől egészen ugye a desszertig, sajtig, ilyenekig. És egy ponton ezt említik is a műsorban, hogy a háziasszony, meg ugye a nők általában minden fogásnál csak egy-egy kis kortyot fogyasztottak volna az italokból, de szerencsétlen Sue erről feledkezett. ő mindent lelkismeretesen megpróbált meginni, és hát kicsit megviselték az események a vacsora végére. És egyébként nem is láttam annyira sok évadot ebből, de valahogy így mindig az a tematika, hogy az elején a Giles elmegy orvoshoz, és akkor vért vesznek tőle, és az orvos felkészíti arra, hogy mire számíthat, például köszvény, meg székrekedés, amit a mostani adásban beígértek neki, hogy bőven elég egy hét ezekből az étrendekből, mert különben nagyon súlyos következmények lesznek még a köszvényen túl is, és pont a Giles Corran említés ebben az adásban, hogy ő azt hitte, hogy a köszvény az csak egy ilyen történelmi dolog, hogy ez már kiveszett, és most már nem lehet az ember köszvényes, de az orvos megnyugtatja, hogy dehogy nem lehet, hogyha sokáig folytatja ezt az edvárkori diétát, akkor ő is teljes nyugalommal lehet köszvényes, majd csak figyelje meg. És hát eléggé meg is viseli a kis szervezetüket mindig a hétvégére, nem csak az alkohol, hanem a mindenféle hamik is, amiket elfogyasztanak. Tehát itt például az első nap nagyjából 5000 kalóriát visznek be a cica testbe, és utána nem tudnak aludni, meg mindenféle egyéb problémáik vannak. Szóval egy picit egy kaptafa ez, mert hogy az tűnik a konklúziónak legalábbis azokból a részekből, amiket én láttam, hogy eléggé veszélyesek ezek a történelmi diéták, és nem azért, mert az éhenhalás fenyegeti őket, hiszen általában ugye, jobb módú emberek illetét modellezik, hanem mert mint itt például az edvárdkori jómódú társaságban az étkezésnek, meg a társadalmi eseményeknek az alapja, az a bőség, és ezzel együtt a pazarlás volt. És egyébként ez nem csak az Edward-korban volt jellemző, hanem korábban, a viktoriánus korban is, hogy mindenféle ilyen eseményeken vacsorákon, fogadásokon szándékosan rengeteg ételt kellett feladni, hogy ugye azt a képet mutassa magáról a házigazda, hogy annyira jó módú, hogy neki nem számít az, hogy a felszolgált ételeknek csak egy töredéke lesz elfogyasztva, és a többi pocsékba megy. Persze vélhetően ugye azért ez nem úgy ment pocsékba, hogy ki is dobták a kukába, hanem a személyzet vélhetően elfogyasztotta, legalábbis egy részét, de hogy ez hangsúlyozottan ennek kellett lennie az üzenetnek, hogy olyan bőséget engedhet meg magának, hogy ha csak egy falatot fogyasztanak, és a vendégek minden fogásból és a többit visszaküldik, az is teljesen oké, és hogy annyi ételt kell felszolgálni, amit tényleg lehetetlenség lenne megenni. Tehát ha már csak ugye itt a 8-10 fogásos vacsorákra gondolunk, akkor ez jól illusztrálja, és ezek a Supersizers műsorok, amellett, hogy nagyon viccesek, ahogy szerencsétlenkednek, ezt nagyon jól illusztrálják, hogy milyen viszonyuk volt az egyes történelmi korokban az embereknek az étkezéshez.
Tavaly előtt, vagy nem is tudom, most már lassan 2 éve, igen, olvastam ugye azt a regényt, a Jennifer Ashley-nek a Gyilkosság a cselédfertályban, ami eredetileg a Death Below Stairs, ahol egy szakácsnő volt ugye a főszereplő, így a 1880-as évek Londonjába, és az egyik legjobb része a könyvnek az volt, amikor leírta, hogy ugye miket csinál, milyen kajákat, honnan szerzi be, és igen, ott is az volt, hogy aztán a személyzet megehette a maradékot, illetve becsomagolták és odaadták, de ez mondjuk azt hiszem, hogy csak a saját akciója volt a szakácsnőnek, hogy a kevésbé szerencsések megkaphatják még a maradékot, de ez a könyv az végig ilyen kajapornó volt, így a 19. századból. Nagyon bírom az ilyeneket. Ugye a séfek mellett most így a brit konyha és televíziózás elmúlt évtizedben az egyik legnagyobb exportcikke, az ugye a sütimester volt, ami neked az egyik kedvenced. Kicsit mesélj már erről, mert az az igazság, hogy én még soha nem láttam egy teljes részt, pláne egy évadot egyben.
Hát ez szégyen és gyalázat. Bár bevallom, hogy a legutolsó néhány évadot én se láttam, mióta azt hiszem, hogy az ITV, vagy a Channel 4, talán a Channel 4 vette meg műsort, és a 4 műsorvezetőből 3 az nem ment át az új tulajdonoshoz, egyedül az egyik zsűritag, vagy bíra Paul Hollywood, aki úgy látszik, hogy olyan kalmár lelkű, hogy őt nem érdekelte, hogy most már mások az, de ő ment a pénz után. Na de, nem is ez az érdekes. Tehát én a korábbi évadokkal vagyok képben, de a formátuma az most is ugyanaz az új tulajdonosnál, ami pedig ugye azon alapszik, hogy itt teljesen hát amatőr cukrászok versenyeznek, de itt az amatőr alatt azért nyilván nem olyan emberekre kell gondolni, mint amilyenek mi vagyunk, hogy meg tudunk sütögetni egy zserbót meg egy zahertortát, és utána büszkék vagyunk magunkra, hiszen itt nem egyszer vannak egészen fiatal, például 20 év alatti versenyzők is, és kiderül róluk, hogy ők már a bölcsőbe is a Victoria piskótát kavarták, szóval azért nem macska Jancsi emberek kerülnek be ide. Minden epizódban 3 feladatot kell megoldaniuk, és ugye minden epizódnak van egy témája, például torták, vagy kekszek, vagy égetett tészták, sóspiték, és így tovább. Ugye ebből 2 feladatra előre fel tudnak készülni otthon a versenyzők, mert ismert számukra, hogy mi lesz a téma, és ugye ők maguk választhatják ki, hogy mivel készülnek, és a 3. feladat pedig egy meglepetés, ez a technikai kihívás, ahol általában valami kevéssé ismert dolgot kell egy elég hiányos a recept alapján megsütni, tehát általában ez úgy néz, hogy fel vannak sorolva hozzávalók, és akkor oda van vigyezve, hogy sűsd meg. Ugye általában ez olyan dolog, ami nem csak arról szól, hogy összekeverünk mindent, berakjuk a sütőbe, és bízunk a jó szerencsében, hanem sokszor van, hogy valamilyen speciális technikát is ismerni kell hozzá, például hogy a bagettet hogy kell sütni, mit kell berakni mellé a sütőbe, hogy kell kereszteni, stb. Szóval itt tényleg azért hobbi szakácsokról van szó, igen, de azért nagyon részletes szakmai tudást igényel, meg nagy gyakorlatot. Szóval egy bizonyos szempontból ez ilyen nagyon általános főzős reality műsornak tűnhet, hiszen verseny is, meg minden héten kiesik valaki, de több szempontból mégsem olyan, mint a hagyományos versenyek, egyrészt azért, mert nincs díj. Aki megnyeri, az nem kap semmit. Mármint kap egy ilyen tortatartót, vagy valami hasonlót, de hogy itt nem jár ezzel pénzdíj. Ami szerintem egyrészt nyilván mondhatná az ember, hogy ez nem fair, mert hát mennyi munkát, mennyi időt, mennyi tudást belefektetnek a résztvevők, de közben pedig egyrészt azért az elmúlt években az látszott, hogy nem csak a nyertes, hanem a résztvevők is azért rengeteg lehetőséggel gazdagodnak a végén, szóval ez nem csak így a tévécsatorna gazdagítására megy, tehát ki lehet használni itt a műsoratta alkalmakat. Ugyanakkor szerintem meg, ami ennél sokkal fontosabb, hogy nagyon beleillik a versenynek, vagy a műsornak a szellemébe az, hogy nincs díj, mert mindazzal együtt, hogy igen, egymás ellen, meg az idő ellen is versenyeznek az emberek, ennek azért nincsen ilyen egymáson áttaposó hangulat, ami a legtöbb hasonló műsorban szerintem megvan, és én mindig azt szoktam mondani, az egyik órámra be szoktam vinni a sütimestert, hogy ez a legtökéletesebb tévéműsor, mert benne van minden, ami kell, így humor, emberi dráma, és kaják, de az emberi dráma nem abból adódik, hogy vajon A versenyző hogy tesz keresztbe B versenyzőnek, hanem úristen, feljön-e a szuflé, vagy megdermed-e a sült alaszka időre. És itt tényleg nem szoktak ilyen gonosz, meg áskálódó versenyzők lenni, vagy csak nagyon-nagyon ritkán, és azért abszolút üdítő nézni ezt a műsort. Ugye ez aztán megvette több másik ország, és én a kanadai verzióból néztem egy pár évadot, mert abban a Schitt's Creekből ismert kedvencünk Dan Levy volt az egyik műsorvezető. Az is teljesen meg tudta őrizni ezt az atmoszférát. Mondjuk ez részben szerintem a nagyon jól megválasztott műsorvezetők miatt is volt, mert Dan Levy szerintem így Sue Perkinsnek a tökéletes kanadai inkarnációja, és ugyanolyan kedves és meleg szívű és motiváló, mint amilyen a Sue Perkins és a Mel Zsidrok voltak a brit verzióban, még annyit hozzátéve, hogy Dan Levy mindenkinek a sütijét azonnal meg akarta enni, és néha úgy kellett elkergetni a munkaasztaloktól. Szóval nekem ezért is, nem csak a sütik miatt, hanem emiatt a hangulat miatt is kiemelkedik az ilyen versenyzős reality műsorok sorából, és igazából egy hasonló műsor van, amit még meg tudnék említeni, ami megőrizte, vagy ami hasonló atmoszférát tud teremteni, de az nem főzős-sütős, hanem ez a Dan France és Alexa Chung Next in Fashion divat reality versenye volt, ahol ugyan volt pénzdíj, illetve ott nem is annyira amatőrök, hanem már tapasztalattal rendelkező divattervezők versenyeztek egymás ellen, viszont szerintem még az volt az a műsor, amiben megvolt ugyanez a motiváló, támogató, kreatív atmoszféra az egymás torkának ugrás nélkül, és ugyanilyen professzionális módon dolgoztak benne a versenyzők, is támogatták egymást, ahogy támogatják egymást a sütimesterben. Úgyhogy szerintem tényleg ez a legnagyobb erőssége, mert sütiket elnézegethet az ember bárhol. Gordon Ramsay is szokott biztos sütit sütni, feltételezem. Meg mindenki más. De ez a reality TV hát alaptíziseit meg hazudtoló hangulat, amit a sütimesterben meg tudtak csinálni, ez ennek az igazi erőssége. Egyébként John Oliver pont egy interjúban mondta nem olyan rég, hogy ő ezt se bírja nézni, mert neki túl sok benne a feszültség, és valahol meg is értem, mert tényleg túl sok a feszültség, hogy feljön-e a szuflé. meg nem esik össze, mire fel kell tálalni, szóval ez valóban teljesen jogos észrevétel, de mindezzel az emberi drámával együtt is ez az egyik legszívmelengetőbb műsor valaha.
Jó, hát lehet, hogy majd egyszer azért. Ilyen részleteket láttam, meg ugye a Celebrity Bake Off-okból a
az
Best
nem
Of,
olyan.
De gondolom az nem olyan, igen. Ez mindig más. Hát ugye a Gordon Ramsay-t azt én nem követtem, meg nem is érdekel különösebben, hanem nekem ugye az egyik nagy kedvencem azért a Nigella Lawson volt, így ilyen celeb szakácsból. Főleg azért, mert ő volt az, aki így azt a fajta ilyen, én úgy éreztem, hogy azt a fajta ilyen modern szakácskönyvet így megteremtette, amit aztán Magyarországra is ugye a Stahl Judit importált. Ő ugye újságíróként kezdte, aki kajákról írt, étteremkritikus volt, meg hát ugye hobbi szakács, mert ezt azt mondta, hogy nem szereti, hogy hobbi szakács, mert az olyan lenéző, hanem szeret sütni, főzni, meg ugye ír, és akkor ebből összehozta a maga kis birodalmát, és én az ő műsorait azért is szerettem, mert olyan hétköznapiak voltak, meg hétköznapian igyekezett ugye előadni a mindenféle extra dolgokat is, hogy mennyire egyszerűen meg lehet mindent csinálni, és mindig olyan szimpatikus volt, hogy ugye az egyik első sorozatában volt mindig az, amikor már elmentek a vendégek, már mindent megettek, de ő éjszaka lement, és akkor kinyitotta a hűtőt, és egy kicsit még falatozott a maradékokból. Tehát ilyen emberközelinek éreztem mindig is az ő stílusát, és szerintem van is jó pár recept, amit így tőle lestem el, akár tévésorozatból, akár a könyveiből szereztem. A másik, akintől még sok receptet szoktam használni, az Jamie Oliver. Ő ilyen fura, számomra legalábbis. Nagyon fiatalon, nagyon hamar ugye befutott, és ilyen, ő az egyike azon celeb szakácsoknak, akik ugye brand lett, meg aztán egy igazi birodalmat épített ki. Voltak mindenféle gondok is vele, meg pletykák, meg néhány ilyen simliskedés a különböző éttermei és beszállítói körül. Ami viszont nagyon imponáló benne az, hogy ő is az a fajta, aki igyekszik így a hétköznapi emberekhez közelebb vinni a főzést. Először ugye a fiatalokhoz, amikor még ő is fiatal volt, és még nem volt mondjuk családja, most meg ugye a családosokhoz, pláne most már nagy családosokhoz, van vagy 5 gyereke. És ugye ő neki az egyik ilyen nagy kampánya volt a 2000-es évek közepén, megreformálja az angliai menzakajákat, és be is bizonyította, hogy ugyanakkor a pénzből, amiből szörnyűségeket adnak a gyerekeknek, amik nem esznek meg, illetve megesznek, azok nagyon egészségtelenek, ugyanabból lehet ennyi embernek főzni jóval egészségesebben is. És hát ez ilyen felemásan jött ki, mert jó, szeretnénk, ha a gyerekek megennék le, ahogy mondtam, ugye az egészségesebb dolgokat, de például nálunk is az SMK tavaly, vagy tavaly előtt az volt a kifogás, hogy túl sok félét főznek a konyhán, túl széles a választék.
Oh my God!
És tényleg, ahogy visszagondoltam, hogy amikor végignéztük a menüket, akkor valóban így a körülbelül 3 havonta fordult csak meg, tehát hogy akkor tért vissza, hogy megint volt sajtos tészta mondjuk. De közben mindenféle mások is voltak. És hogy a gyerekek erre áll, főleg gondolom így az alsósok, meg akiket tényleg nem érdekelt a kaja, hogy túl sokféle van, tehát ők jó lennének a sajtos tésztával minden második héten. Szóval ugyanezek voltak ugye a kifogások a Jamie Olivernek a konyhareformjával kapcsolatban is. Az egyik kedvencem, hogy az egyik David Baddiel mesekönyvben van is egy ilyen, hogy csak az iskolán kívül tudtak cukrot venni, mert az iskolában Jamie Oliver miatt nem lehet. Néha még mindig meg szoktam nézegetni a videóit, a YouTube-on, mert van egy pár recept szerintem, amit abszolút lehet használni tőle. Neked így van kedvenc brit szakácsod? Főzős műsorod?
Hát természetesen, bár én nem főzök annyit, meg én igazából nem szeretek főzni, bármint te sem mondod, hogy szeretsz. Ezt csak így feltételeztem.
Jaj, tőled, ez egy Stockholm-szindróm.
De mindegy. Szóval én nem annyira szeretek főzni. Én inkább sütni szeretek. És itt a sütimesterről előadót Áriám után nem annyira meglepő, hogy nekem a kedvencem Mary Berry, bár ugye ő sem csak cukrász receptjeiről, vagy a süti receptjeiről híres, mert nemrég egyébként anyukám megvette Mary Berry nagy szakácskönyvét, ami magyarul nemrég jelent meg. Ez a Életem receptjei, ami egy 600 oldalas, vagy több mint 600 oldalas nagyon szép kiadvány, és ennek csak egy kis részét teszik ki a süti receptek, tehát van benne és minden a falatkáktól megkezdve az előételek, levesek, a különböző húsos, meg vegetáriánus, meg tésztaételek, úgyhogy a Mary Berry is többet tud, mint amennyit mondjuk a süti mester alapján gondolna róla az ember, ami nyilván a brit nézőnek vagy olvasónak nem újdonság, mert Mary Berry tényleg nagyon-nagyon régóta jelen van itt a gasztronómiai kultúrában, csak hát nyilván mi, mivel a süti mesterből ismerjük, ezért így limitáltabbak talán az elképzeléseink róla. De még a receptkönyve előtt is én több online hozzáférhető receptjét kipróbáltam már, és egyébként pont ma is sütöttem valamit, ezt már ebből a könyvből, mert úgy gondoltam, hogy ha már ezt az adást csináljuk, akkor erre ki kell próbálni valamit, és ez ilyen kettő az egyben recept, vagy kettő az egyben alkalom, mert teljesen mást akartam csinálni, de ahogy a könyvét lapozgattam, megláttam benne annak a süteménynek a receptjét, amit Michael Sheen emleget a stage-ben, ez a velszi gyümölcskenyér, a Barra Bears, és mivel úgy tűnt, hogy ez éppen még így a képességeimnek megfelelő, meg minden van hozzá itthon, ami sokkal fontosabb. Ezt ki is próbáltam, úgyhogy ez ilyen Mary Berry, Michael Sheen crossover süti.
És én még ahhoz, hogy a Mary Berry milyen régóta benne van ezért a brit gasztronómiába, az egyik könyv, amiről akartam beszélni, van egy Hamlin All Color Cookbook című köteten, ami egy ilyen nagyon nagy, a 70-es években jelent meg először, és a barátnőmtől kaptam meg valami szülinapra, vagy hasonló, és ez egy ilyen igazi, ilyen családi szakácskönyv, mint egy ilyen F. Nagy Angéla, vagy Horváth Ilona, aki ugyanaz a személy.
What? What?
Igen, a Horváth Ilona receptjeit F. Nagy Angéla gyűjtötte össze, és rendezgette össze már az elején. Tehát igazából ő volt a Horváth Ilona is, csak akkoriban ő még kisember volt, és nem lehetett használni a nevét.
Wow.
A Horváth Ilona meg egy híresebb szakács volt, de ő sose írt így recepteket, meg ilyesmit, és az F. Nagy Angéla volt az, aki összeszedte, összerendezgette. Úgyhogy F. Nagy Angéla, az Horváth Ilona is penném, vagyis hát ugye írói állnév. Na, szóval lényeg az, hogy ez egy imádnivaló könyv, mert hát ugye a 70-es években készült, tele van ilyen elképesztő 70-es évekbeli fotókkal, meg leírásokkal, és hárman szerkesztették, és az első részt, ami inkább így a hagyományos ételekről szól, az pont a Mary Berry szerkesztette, de ebben is van ilyen, hogy fő ételek, tehát nem csak sütik vannak, de azért a végére odaérünk a Victoria szendvicshez, és a karácsonyi gyümölcskenyérhez, meg hát a shortbreadhez, amit az ő, elvileg az ő receptjei alapján készítettek. És hát ez azt hiszem, hogy a 70-es, 80-es években több kiadást is megért ez a könyv. Mary Berry valóban már régi bútordarab.
Igen, nekem úgy tűnik, hogy amik ebben a könyvben is vannak, azért ezek is ilyen, mondjuk azt, hogy kipróbáltabb, vagy hallatomosabbak akarunk lenni, akkor ilyen régi módi receptek vannak benne, ami mondjuk nekem teljesen oké. Okay. Mert ez ahogy rákerestem erre a Barra Bears-re is, ez is egy ilyen nagyon old school, nagyon régi módi sütemény, amit mondjuk az ember a nagymamájánál lenne, de magának már nem biztos, hogy megcsinál. És pont a Wikipedia írja, hogy a Morrisons, ami egy ilyen szupermarket lánc, az a 2000-es évek elején ki is vezette, bár a bérszet már nem árulják, és hogy volt is erről valami felmérés, hogy a velszi tinédzsereknek az egyharmada az még nem is evett soha az életében, és így az összbrit tinédzsereknek meg a 80-valahány százaléka nem is evett még ilyet soha, pedig ugye ez régen egy ilyen nagyon alap süteménynek számított, meg tényleg egyszerűen elkészíthető, semmi különös nincsen benne típusú sütemény, de hát nekem újdonság volt, úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen érdekes. Ide kapcsolódik még egy dolog, amit az elején már futólag említettem. Ja, nem is csak az old school receptek, vagy régi módi receptek, hanem a történelmi receptek. Mostanában alatt mondjuk az elmúlt 11 néhány évet értem. Szerintem elég nagy érdeklődés támadt, nem feltétlenül csak a szakmabeliek körében, hanem így általánosságban a megélt történelem iránt, ami ugye kicsit olyan, mint ezek a történelmi események újrajátszása, ez a reenactment, hogy tényleg hogyan is zajlott az emberek napi, hétköznapi élete bizonyos történelmi korokban. Tehát, hogy egyre kíváncsibbak szerintem az emberek arra, ami a történelemnek nem ez a nagy emberek nagy tettei része, hanem, hogy mit tettek Shakespeare korában. Meg hasonlók, és erről egy csomó érdekes tévéműsor is készült az elmúlt években. Van például egy nő, akitől talán említettem is, hogy olvastam egy könyvet, ez a Ruth Goodman, aki ezzel a Living History-val foglalkozik, és ő tényleg úgy él huzamosabb ideig, amikor ezeket a tapasztalati kutatásait folytatja, ahogy a viktoriánusok, ahogy a Shakespeare korabeli emberek, és így tovább, és ezekről a tapasztalatairól könyvet is írt, meg tévéműsorokat is forgattak róla. YouTube-on is egyébként lehet találni vele hosszabb és rövidebb szegmenseket, amikben akár mondjuk történelmi evős témákról beszél, vagy csak arról, hogy mondjuk milyen volt az élete egy 16. századi farmon. Illetve van egy Absolute History nevű YouTube csatorna, akik nem csak evős témákkal foglalkoznak nyilván, de rengeteg olyan videójuk van, ami a történelemnek ezekről a hétköznapi aspektusairól szól. Például, hogy hogyan lehet viktoriánus édességeket készíteni, meg mit ettek ebben vagy abban a korban, ami szerintem rettentően érdekes, és végül is ugyanazt a koncepciót használja, mint amit a Super Kings és Giles Coran Supersizers műsora. És persze így a Supersizersnek is gyakran az a tanulsága, hát nem véletlen, hogy most már nem esszük ezeket a dolgokat, mert mai szemmel már azért egy jó pár étel vagy undinak tűnik, vagy hát nem illik már bele az életstílusunkba. Ugyanakkor egy csomó dolog van, ami egyrészt így érdekességnek is szuper, meg szerintem rengeteg olyan például történelmi recept van, amit akár most is ki lehet próbálni, nyilván itt az alapanyagokat egy kicsit korszerűsítve, hogy megtudjuk, hogy mégis mondjuk milyen volt az a sütemény, amit Jane Austen nevet, vagy mi volt az a fogás, amit Shakespeare fogyasztott volna. Éppen karácsony előtt vettem részt egy olyan online előadáson, ami erről szólt. A Brit Nemzeti Archívum, a National Archive szervezte, és az volt a címe, hogy Potatoes, Plum Pudding and Peacock Eating with the Victorians at Christmas. Ja, krumpli, karácsonyi puding, ami ugye plum pudding, de nincs benne szilva, és páva. Ja, viktoriánus étkezés karácsonykor, és egy ilyen, hát nem is tudom, minek lehet őt nevezni, mondjuk azt, hogy gasztrotörténész, arról beszélt, hogy egyrészt ténylegesen mit ettek a 19. század második felében a britek karácsonykor, illetve beszámolt arról, hogy ő hogy alkotta újra ezeket az ételeket, mert ő tényleg sokat kipróbált, meg valamit rendszeresen el is készít, és mondjuk milyen 21. századi emberként enni ezeket az ételeket. És persze van egy csomó dolog, ami nagyon furcsa, meg szerintem kevesen akarnánk most már pávát enni, mert nem csak nehéz kilopni az állatkertből, de ilyen fura a húsa is, nem is sok van belőle, szóval így nem éri meg szerintem a vállalt költséget és vagy kockázatot, de ugye egy csomó olyan dolog van, amit meg simán most is ki lehet próbálni így érdekességként a történelmi receptek közül, és nem is mondjuk nagyon vad a hozzávalókkal dolgozik. Például itt a Supersizer-ben a Sue nagyon gyakran ki van akadva azon, hogy milyen sok például belsőséget tartalmazó, mert ugye májat, vesét, hasonlót tartalmazó étel került az asztalra, amit persze, mivel a szuperkész vegetáriánus, én is ki lennék a helyében akadva ezeken, de például szerintem magyar szemmel nézve, ahogy a magyar konyhának sokkal inkább részei ezek a dolgok, egyáltalán nem olyan elrémisztőek bizonyos ételek, mint amilyen egy kortárs brit néző számára tűnhetnek.
Igen, meg hát, hogyha belegondolunk, azért mégiscsak a szegények is ettek valamit, és nekik ennyi jutott, úgyhogy kénytelenek voltak ebből összerakni kajákat. Hát ez gondolom benne van.
Igen, meg sokszor szerintem nem is. Az, hogy mit tettek a szegények, és mit tettek a gazdagok, totál nem úgy alakul, mint ahogy várnánk, hiszen az osztriga például még a 20. század elején is nem ínyenségnek számított. Tehát, hogy azt így az ilyen street food volt gyakorlatilag, és így sokáig az ilyen proli kajának számított, amit az egyszerű emberek, a munkás emberek ettek, és azért most nagyon nem így gondolnánk rá.
Igen, mindegyik fordult is. Most megvannak ezek a nagyon menő éttermek, ahol pont, hogy a különböző belsőségekből csinálnak extra dolgokat, és azt lehet eladni csilióért, mint kuriózumot.
Például ebben az Edward Curry Supersizers részben a Sue Perkins beszél arról, hogy már a 20. század elején milyen sok vegetáriánus étterem volt, és nem csak Londonban, hanem szerte az országban. Például a bizonyos vegetáriánus éttermek milyen fontos szerepet játszottak a szüfrazsett mozgalomban, hogy az olyan hely volt, mivel alkoholt sem szolgáltak fel, ahol főleg nők tudtak együtt találkozni.
No, de hát ez az angol gasztronómia az egészen lenyűgöző is tud lenni, még hogyha eleinte úgy tűnik, hogy nem is nagyon változatos, vagy nincsen túl vastag szakácskönyv, ami ugye a hagyományos angol étkezésről szól, de ezért kiderül, hogy sokkal több a netben, mint ami a felszínen látható, és amennyit a középfokú nyelvvizsgán kérdeznek.
És még akkor is nem akarunk pálvát tenni.
Nektek van valami kedvenc angol ételetek? Vagy szakácsotok, akit még esetleg nem ismerünk, esetleg főzőműsoratok, ami jobb, mint a baking show. Ezekre mindig vevők vagyunk. Úgyhogy nyugodtan írjátok meg nekünk, ha vannak ajánlataitok. Akkor ennyi volt most a gasztronómiáról, két hét múlva pedig találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!